Márk.
Kriptoverzum, ismét üdvözlünk mindenkit. Ma is a mikrofonnál Andor Tóth Anna és Vidákovics Attilával, a Mozaik Alfa kriptokereskedési platform alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
Mémcoinok lesznek ma a középpontban, régen beszéltünk már a mémcoinokról, de annál inkább aktuális, hiszen azért az elmúlt egy-két hónapban elég szépen meglódultak, mondhatjuk ezt? Gondolom nem mindegyikről beszélhetünk így, de azért van egy felfelé tartó irány.
Igen, úgy tűnik, hogy a mémcoinoknak van egy nagyon jellegzetes, amiről az én véleményem az, hogy ez egy állbáj, amire nagyon sokan reagálnak, és nagyon gyakran az új kriptósok reagálnak ezekre. Ezekre mi jellemző? Általában valamilyen jópofa figura, valamilyen állat a logója, és amiben megegyeznek, hogy borzasztóan egyszerű üzenetek vannak mögötte, hogy milyen célt szolgálnak. Ezt azért egy jó pszichológia, mert egy komolyabb kriptoprojektnél egy olyan ember számára, aki nem járatos a technológiában, és nem ismeri a technológia sajátosságait, általában túl sokat kell edukálódni, hogy megértse a lényegét. A mémkoinoknál egyszerű üzenetek vannak, mint a szépség királynőnél, hogy legyen világbéke, szeressük egymást, és ezt könnyű érteni. Viszont pont azért, mert van egy folyamatosan növekvő réteg, tehát az újonnan beszállók nagyon könnyen reagálnak ezekre, ezért nagyon egyszerű egy kisebb tőkével rendelkező spekulánsnak itt feltornászni az árakat, nagyon kevés kivétellel. Úgy néz ki, hogy fölverik az árat, általában aminek megy föl az ára, azt szívesebben vásárolják, és amikor úgy érzik a szervezői ennek az árfolyam emelkedésnek, hogy eljött az idő, akkor egész egyszerűen learatják a pénzt a balekokról.
Ehhez nem kell mémcoinnak lenni, ezt bármilyen coinnal meg lehet csinálni.
Nem olyan egyszerű megcsinálni bármilyen coinnal, mert amelyiknek nagy piaci kapitalizációja van, ott nem tudod olyan könnyen mozgatni az árakat. Komolyabb marketinget kell beletenni abba, hogy érthetővé váljon a projekt, és hogyha a szektoron belül egy adott témakörben a versenytársakkal kell megküzdeni, akkor ott bizony olyan szakértőket kell megszólítani, hogy véleményeket mondjanak, ami nagyon komoly szervezést igényel, nagyon drága, és hozzáértő kritikus felhasználók vannak többségében a tokenek, coinok befektetői között. Itt egy mémcoin esetében ilyenről nem beszélünk, mert nyilván van egy látszat szakmaiság mögötte, de valódi szakmaiság ezek mögött nincsen. Hogyha megnézi az ember a mögötte álló kódokat, akkor általában ezek egyetlen egy token kontraktból állnak, ha bár újabban pont azért, hogy úgy nézzen ki, mintha lenne mögötte valamilyen sablon megoldást még hozzábígyeztenek, de igaziból azok, akik a mémcoinokat vásárolják, nem nagyon érdekli őket a kód, nem is értenek hozzá, meg nem is tudják, hogy szokás ellenőrizni. És ráadásul ezt a hatást erősíti, hogy vannak olyan ügyes tréderek, akik viszont érzik ezt a piacon, és pontosan tudják, hogy itt mi van a háttérben. Azt is viszonylag jól be tudják lőni, hogy akik a piacot irányítják az adott mémcoin esetében, mikor akarnak kiszállni, és ezt megjátsszák ők is. Időbe vásárolnak, és közel az aratás előtt ők kiszállnak ebből, ők is pozitívan zárnak. Egyébként ez a kiszálló általában indikálja azt, hogy a mögötte álló társaság az megnyomja a gombot és lépjen. Úgyhogy meg lehet nézni a történetet, tehát aki mémcoint szeretne vásárolni, annak azt tudom tanácsolni, hogy nézze meg az életútját a előző 10, 50, 100, vagy nem akarok nagy számot mondani, mert itt azért több ezer mémcoinnak lehet már végignézni az életciklusait, ami úgy szokott kinézni, hogy elindul, ugrik egy nagyot, picit visszaesik, aztán ugrik egy hatalmasat, és egyszer csak tényleg egyik hétről a másikra elértéktelenedik teljesen.
Tehát akkor én, vagy akárki, aki szeretne befektetni a piacon, honnan tudja, hogy mémkoinnal van dolga? Tehát ez a jel, hogy nincs gyakorlatilag technológiai újítás mögötte, hanem van egy egyszerű üzenet? Ennyi?
Szerintem az egyszerű, könnyen érthető üzenet, az már egy jelzőlámpa, hogy ilyesmiről van szó. Egy laikus befektető nek nehéz megállapítani, hogy van-e mögötte komoly technológia, vagy nincsen, mert az egyértelmű, hogy a leírásában a történetnek, tehát mindegyiknek van egy white paper-e, ezt ügyes marketingesek írják, tehát sokszor jobban van megírva, mint egy komoly projektnek a white paper-je, mert egy komoly csapat az beszéljenek a kódok, meg a múltunk, egy ilyen csapatnál meg a pszichológia jön előtérbe, és tényleg jó white papereket tudnak írni. Ott úgy van feltüntetve, hogy egy laikus azt látja, hogy itt komoly technológia van, tehát az tipikus NASA technológiát használunk, és le fogjuk nyomni a Google-t, tehát ezt végighallgattuk már egy párszor. Úgyhogy az mindenképpen egy jel, hogyha ilyen színes, szagos, és látszik, hogy azokra lőnek, akik nem értenek hozzá.
Ide tartoznak azok is, akik, hát láttunk már bőven olyan coinokat, ahol az az üzenet, hogy vegyél egy coint, és bizonyos százalékát mi ilyen-olyan alapítványnak, ilyen-olyan szervezeteket segítünk vele. Ezek is ide tartoznak?
Hát teljesen.
Lehet ezeknek hinni?
Nem. Az a helyzet, hogy léteznek valóban charity coinok, az egy másik történet, ebből nagyon kevés van. A charity coinoknál soha nem csábítják és kecsegtetik a nagy hozam lehetőségével a befektetőket. A meme coinoknál, ha megjelenik a charity, akkor ott mindig valahogy el van rejtve a sorok között, hogy gyere apám, meg fogod százszorozni vagy ezerszerezni a pénzedet. Amit viszont fontos tudni, hogy azért óriási pénzeket be tudnak szedni, tehát itt az a jellemző, hogy mondjuk ha forintról beszélünk, akkor míg beszednek mondjuk 2-3-4-500 millió forintot a piacról, úgy elköltenek mondjuk 500 ezeret charity-re, de azt viszont rendesen körbefotozzák. És ez egy jellemző dolog, és az a helyzet, hogy működik. Működik. Valójában ez egy olyan szélhámosság, ami nem biztos, hogy a büntethető kategóriába esik, mert a leírt szavak jogilag általában átgondoltak, és nem lehet felelősségre vonni az alkotókat. Úgyhogy nagyon kell ezzel vigyázni, és nyilván minden kriptoeszköz a kockázatos befektetés, de nem lehet összehasonlítani a kockázatot egy memecoin, meg egy bitcoin, vagy ethereum esetében, mert egy teljesen más pálya. A memecoin esetében tulajdonképpen előbb-utóbb mindenképpen károsultakról beszélünk, mondjuk egy bitcoin esetében pedig, ha valaki rosszkor adott el ahhoz képest, amikor vásárolt, akkor egy olyan emberről beszélünk, aki árfolyamveszteséget szenvedett el.
Na most az előbb ugye leírtad, hogy milyen, hogy szokott kinézni egy memecoinnak a pályája, és ugye a végén most az előbb azt mondtad, hogy károsultakról beszélünk. Na de hát muszáj egy memecoint kiemelnünk, a Dogecoint, amire ez abszolút nem vonatkozik. Miért más a Dogecoin? Elon Musk miatt?
Egyébként hozzáad, de eredendően más a Dogecoin. Ugye, amikor a Dogecoin megjelent 2013-ban, akkor ez volt az ötödik kriptovaluta. Félig poénból indult, félig pedig valóban el akartak. Ugyanis az alkotók, ők komoly IT-sok voltak. Egyébként két srácról van szó, aki nem tudom, hogy kettőjük közül melyik volt az, aki azt mondta, hogy ő meg tudja mutatni, hogy nem kell nagyot innoválni valamiben, mert a szexel és aranyos állattal bármit el lehet adni, és ők az aranyos állatot választották, nem akartak semmit innoválni, tehát fogták ugye mindegyik projekt open source, a Litecoin technológiát fogták, és arra felhúztak egy új rendszert, készítettek hozzá egy könnyen használható pénztárcát, ami akkoriban még nem nagyon volt, és hát az eleve sikeres lett, mert mennyire vicces, hogy pont úgy működik, mint a Bitcoin vagy a Litecoin, inkább mint a Litecoin, és egy aranyos állat van rajta, és bejött, tehát működött. Viszont nem voltak ígéretek mögötte, és ez egy nagyon fontos dolog.
Nyíltan felvállalta, hogy ő egy mém.
Igen, de akkor még nem voltak memecoinok, tehát ezt utána nevezték el egyébként memecoinnak őket, hanem egyszerűen ugyanazokkal a use case-ekkel rendelkezett, mint az addigi kriptók, csak az addigi kriptóknál, amikor megjelent valami, tehát ugye a Bitcoin után a következő három, az mindegyik valamit próbált innoválni. A Dogecoin volt az első olyan, ötödik coinként, ami nem akart innoválni, hanem igaziból arra vették hangsúlyt, hogy ez most egy kedvesebb csomagolásban van. Úgyhogy mindenképpen más volt a célja, elkezdték használni az emberek, bányázták, igaziból stabilan jól működő kriptoeszközről van szó, úgyhogy bevált. A Elon Musk előtt is volt több felfutása, nem lehetett azt mondani rá, hogy értelmetlenül és cél nélkül jött létre, nem volt mögötte olyan tudományos töltet, mint az addigiaknál, viszont ott volt a helye. Aztán persze, amikor Elon Musk felkapta, ami egyébként egy nyilvánvaló tőzsdei spekuláció, akkor elszálltak a dolgok, és felment az egekbe az ára, aztán valamennyire visszaesett, de hát most is a legnépszerűbb coinok között van. Igaziból ez történelem, és egy nagy elme által, Elon Musk által azért a valódi értékénél följebbre tolt történet, de abszolút nem összehasonlítható azokkal a projektekkel, ahol igaziból nem, hogy nincs innováció, hanem technológia sincs mögötte, mert egy meglévő technológiára építkeznek. Az alkotóknak nem kell érteni hozzá, mert nincs szükségük szaktudásra. Nyilván azt prezentálják, hogy de van, de nem kell, mert készkódokat ingyen lehet szerezni. Amire szükségük van, az némi tőzsde, pszichológia ismeret és marketing készségek. Meg hát kell azért, hogy az ember lelke ezt könnyen tudja kezelni, hogy a piacon ezt végzi. Egyébként nem gondolom azt, hogy óriási nagy gazemberség, de semmiképpen sem mondható egy tisztességes piaci magatartásnak memecoinokat indítani, mert nincs benne a lehetősége annak, hogy az emberek ezzel hosszú távon pénzt tudjanak keresni, mert nincs funkciója.
Na de hát ezen a piacon azért máshol kezdődik a tisztességes piaci magatartás, hiszen hát az előbb is említetted, hogy itt a manipuláció, itt egy coinnak a hype-olása abszolút legális és lehetséges. Akár memecoin, akár nem.
És rásul a jelenség az él és létezik, és imádják. Egyébként nagyon ügyesen be vannak vonva az influencerek, tehát mindig vannak youtuberek, akik ezt tolják. Nyilván ennek két oldala van. Egyrészt ezt nézik az emberek, szívesebben nézik, mint amikor mondjuk a Polkadotnál van egy frissítés, és valamelyik paletbe ki lett javítva egy bug, mert az annyira nem érdekli őket. Ezt nézik, színes, izgalmas, egyszerű üzenetek vannak, tehát egy influencer egyik oldalról ezért foglalkozik vele, másik oldalról az influencerek igaziból be vannak vonva, időbe értesülnek, hogy jön egy ilyen sztori, valamilyen szinten és valamilyen profizmussal éppen meg van szervezve, és egyrészt ők kapnak ezekből a memecoinokból azért cserébe, hogy beszélnek róla, másrészt egy influencer, aki a kriptotémában járatos, az pontosan tudja, hogy ha ő időben tudomást szerez erről, akkor ő még pluszba, ha vásárol belőle, ezzel pénzt fog keresni. Ugyanis őrült számok vannak. A legelső bevásárlók, ha a csúcson adnak el, akkor itt tényleg nem ritka a több százszoros hozam.
Ami a hagyományos piacon azért elég elképzelhetetlen.
Igen, viszont azért, ha magában néz a kedves befektető, akkor döntse el, hogy, hogy mekkora tapasztalattal és rutinnal rendelkezik, ahhoz, hogy ő ezt tudja, hogy mikor kell ebből kiszállni, meg hogy el tudja dönteni, hogy jókor vásárolt-e, ugyanis az a vége, hogy a balekokról le van aratva a pénz. Ha valaki nagyon magabiztos, és úgy gondolja, hogy ő ezt jól tudja meglovagolni, és van olyan intuíciója, hogy ezt a megfelelő állapot, vagy helyzetben és megfelelő időpontban likvidálja, akkor ez az ő döntése. Ha valaki bizonytalan, akkor kerülje a mémkoinokat.
Hát tisztában kell lenni az óriási kockázattal, ez tény. Na de pár percünk maradt, említettük a Dogecoint. Nem befektetési tanácsként, de milyen sikeresebb mémkoinok vannak még, amelyekre mondjuk nem érvényes az a séma, amit az előbb végigvázoltál?
Hát ugye például a Shiba, az mindenképpen egy izgalmas történet, teljesen mémkoinnak indult, egyébként itt is azért az Elon Musknak benne van a keze, és ők tettek ígéretet valódi use case-ekre. Nem tudom, hogy az akkor mennyire volt komoly, viszont olyan mennyiségű pénzt tudtak begyűjteni, hogy most vagy annak hatására, vagy eredetileg komoly volt az elképzelésük. Ott születtek valódi use case-ek, aminek már van értelme, és igaziból a Shiba Inu memecoinból indult, de most már nem lehet azt mondani, hogy ez egyértelműen csak egy memecoin. Egyébként a Shiba Inu jelenség táplálja a teljesen értéktelen memecoinokat, mert a Shiba Inu kommunikációját tükrözik vissza, és igaziból mindegyik azt sugallja, hogy ez egy következő Shiba Inu lesz. Egyébként ki lehetne még egy párat emelni, de szerintem ez a legesleg érdekesebb példa ilyen szempontból. De most megnyitottam közben, hogy nézzünk árfolyamokat. Ugye elindult a kereskedés, ugye a legelső vásárló nulla vesző és irtózatosan sok nulla, és egy egyesről indult az árfolyam. Tehát itt azért a csúcshoz képest 4 nagyságrendet ugrottunk. Hát ez egy hatalmas szám, és hát utána volt egy hatalmas visszaesés, de azok, akik a legelején vásároltak, azok így is ilyen 50-100-szoros pluszban vannak, és azért ez a sáv, amiben most mozog mondjuk már több mint egy éve, az már nem egy tipikus memecoin történet, és hát ennek a mai napig van forgalma, úgyhogy létezik kivétel az alól, amire most itt nagyon erősen felhívtuk a figyelmet, de arra kell nagyon odafigyelni, hogy valójában ez a kivétel táplálja annak a sok-sok memecoinnak a hype-ját, amiből meg nem lesz Shiba Inu.
Na viszont az időnk letelt, a mémkoinokról beszélgettünk az elmúlt percekben Vidákovics Attilával, a Mozaik Alpha kriptokereskedési platform alapítójával. Attila, köszönöm, hogy ma is itt voltál. Szia!
Szia, Anna! Sziasztok!
Andor Tóth Anna is itt volt a mikrofonnál. Köszönjük a figyelmet, jövünk csütörtökön.